Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet és kedves vendégeinket is. Örülök, hogy ilyen szép számban összegyűltünk. Mai napon egy különleges témáról fogunk beszélni, és olvassuk is fel az alapigénket a Márk evangéliuma 11. fejezetének a 11. versétől. Tehát keressük meg a Márk evangéliuma 11. fejezetét, és a 11. verstől olvassuk az igét. Először a 14. versig, aztán utána a 19-től a 24-ig olvasom. És bement Jézus Jeruzsálembe és a templomba, és mindent körülnézvén, mivel hogy az idő már késő volt, kiment Betániába a 12-vel. És másnap, mikor Betániából kimentek, megéhezett. És meglátván messziről egy fügefát, amely leveles volt, odament, ha talán találna rajta valamit, de odaérvén ahhoz levélnél egyebet semmit sem talált, mert nem volt fügeérésnek ideje. Akkor felelvén Jézus mondta a fügefának, soha örökké ne egyék róla gyümölcsöt senki, és hallották az ő tanítványai. 19. verstől olvasom. És mikor beesteledett, kiment a városból. Reggel pedig, amikor mellette mentek el, látták, hogy a fügefa gyökerestől kiszáradott. És Péter visszaemlékezvén mondta néki, Mester, nézd, a fügefa, amelyet megátkoztál, kiszáradott. És Jézus felelvén mondta néki, legyen hitetek Istenben, mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, kelj fel és ugorjál a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz néki, amit mondott. Azért mondom néktek, amit könyörgéstekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és meg lesz néktek. Kedves gyülekezet, egy különös történet ez a Bibliában, egy picit rendhagyó, talán nem szoktunk hozzá, hogy Jézustól ilyen jellegű csodatételeket lássunk. Mi történt itt tulajdonképpen? A Márk evangéliuma emlékszik meg erről a legrészletesebben. Az utolsó héten járunk, Jézus keresztrefeszítése előtti héten, és megtörtént a Jeruzsálembe való bevonulás, és azt mondja, hogy bement Jézus a templomba mindent körülnézvén, mivel hogy az idő már késő volt, kiment Betániába a 12-vel. Tehát túl vagyunk a dicsőséges bevonuláson, amikor Szamárháton ment be a városba, pálmaágakkal fogadták őt a zsidók, de mivel már késő volt, nem sok időt töltött Jeruzsálemben a templomban, körülnézett, és azt mondja Márk evangéliuma, hogy kiment Betániába a 12-vel. Betániában élt Mária, Márta és Lázár. Ez volt az a család, akiknél Jézus és a tanítványok gyakorta megszálltak. Nagyon különleges kapcsolat, szeretett kapcsolat fűzte Jézust hozzájuk. Talán emlékszünk is, hogy nem sokkal ezelőtt történt Lázárnak a feltámasztása. Úgyhogy Jézus, mivel Betánia nem volt messzire Jeruzsálemtől, pár kilométer a távolság mindössze, ezért úgy döntöttek a tanítványokkal, hogy nem Jeruzsálemben éjszakáznak, hanem kimennek Betániába. Másnap reggel, mikor bementek újra Jeruzsálembe, akkor látták ezt a fügefát, amelyről azt írja az írás, hogy Jézus megéhezett, és ezt a Máté evangéliuma jegyzi meg, hogy Jézus megéhezett, meglátta messziről ezt a fügefát, amelyik leveles volt, odament, de nem talált rajta gyümölcsöt, hozzáteszi az írás azt is, hogy nem volt még gyümölcsérés ideje, és ezek után megátkozta a fát. Itt nem történt még semmi, hanem ezután bementek Jeruzsálembe, este újra kimentek Betániába éjszakázni, és harmadnap, amikor mentek be újra Jeruzsálembe, akkor találták a kiszáradt fát. És itt megálltak a tanítványok, és Péter megjegyezte, hogy hát Mester, ez a fa, amit te megátkoztál, ez kiszáradt. és ezek után Jézus felelte neki azt, hogy legyen hitetek Istenben. Mi jut eszünkbe erről a történetről így első hallásra? Én, amikor ezt olvastam annak idején, és nem csak eleinte, hanem még sokáig azután is, nem értettem, hogy itt nem azt a Jézust véltem felfedezni, akit én az evangéliumokból megismertem. Egy ige hirdetőnek olvastam az írását, aki erről a témáról beszélt, és hát egy ilyen szókimondóbb ige hirdető volt, ő úgy kezdte a mondani valóját, hogy bolond ember az, aki füge érés előtt keres fügét a fán. Ennél már csak az bolondabb, aki mindezért meg is átkozza a fát. Ugye ezek egy kicsit ilyen merészebb megfogalmazás, de értjük, hogy mi áll mögötte. Érthetetlen a történet első hallásra. Nem értjük, hogy füge érés előtt Jézus miért keresett fügét a fán, és ezek után miért átkozta meg. Szokatlan, és a tanítványoknak is szokatlan volt. Azt írja Ellen White a Jézus életében, hogy a Krisztusnak a fügefára szórt átka megdöbbentette a tanítványokat. És hogyha belegondolunk, akkor valóban nehéz megérteni, hogy mi mozgathatta Jézust ekkor, miért döntött így. Gondoljuk végig, vajon Jézusnak szüksége volt arra, hogy ő azonnal fügét tegyen? Ha visszaemlékszünk Jézus életére, akkor talán még emlékszünk arra, hogy ő egy 40 napos bőjtöt tartott a pusztában, amikor nem evett semmit. Tehát Jézus bírta az éhezést. És amikor a sátán megkísértette, hogy a köveket változtassa kenyérre, akkor nem tette meg, pedig megtehette volna, élhetett volna az ő hatalmával. Vagy gondoljunk arra, hogy Jézus lecsendesítette a vihart a tengeren, meg tudta szaporítani a kenyeret, 5000, máskor 7000 embert tudott ellátni élelemmel, nem tehette volna meg azt, hogyha ilyen csodát tudott tenni, vagy ha egyáltalán már ki tudta szárítani azt a fügefát, akkor nem tehetett volna olyan csodát, hogy akkor legyen inkább gyümölcs a fügefán. Tehát ez is ugye nem tűnik logikusnak, hogy Jézus nem ezt tette, hanem ezek után elátkozta ezt a fügefát. És másik érdekessége a történetnek, hogy Jézus látta, hogy a tanítványok megdöbbentek. És amikor Péter szólt hozzá, hogy mester, a fügefa, amit megátkoztál, kiszáradt, ebben egy kérdés volt elrejtve. Nyilván az a kérdés volt elrejtve, hogy hát mester, miért történt ez? Miért ezt a csodát tetted? Indulatba jöttél, hogy nem találtál fügét, és ezt tetted? Hát nem ilyennek ismerünk téged. Mi ennek az oka? Tehát érződik a Péter megjegyzésében, hogy meg sem meri kérdezni a mestert, hogy mi van e mögött, csak mondja, hogy hát mester, megrendülten, hát a fügefa kiszáradt. És Jézus nem felel neki a rejtett kérdésére. Ez azért is érdekes, mert Jézus mindig figyelte a körülötte levők szükségleteit. Talán emlékszünk a Nikodémussal folytatott beszélgetésére. Nikodémus kérdezett, Jézus sosem azt válaszolta meg, amit Nikodémus kérdezett, hanem azt, amit Nikodémus a szívében kérdezett. És ezt máshol is felfedezhetjük, hogy Jézus mindig a lényegre tapintott. De ez esetben nem. Ez esetben ott volt a kérdés a levegőben, és Jézus nem válaszolt rá, hanem azt mondta, hogy legyen hitetek, hogyha valamit kértek és hiszitek, akkor megadja néktek az Úr. Ez is egy különlegessége a dolognak, hogy miért így tett Jézus. De ezekből a gondolatokból is már következthethetünk arra, hogy itt valami jelképes cselekedet történt, nem pedig Jézus megéhezése és az emiatti dühe, vagy elégedetlensége, indulata miatt szárította ki, átkozta el a fügefát. És hogyha jelképes cselekedetről van szó, akkor érdemes megvizsgálnunk ennek egy kicsit a körülményeit. A fügefa az visszatérő jelkép a Bibliában. A fügefa is és a szőlőtő is általában párosan együtt vagy külön-külön is többször megjelennek. Nem tudom, hogy tudjuk-e, hogy minek a jelképe a fügefa a Bibliában, tehát visszatérő, az Ószövetség visszatérő jelképe. Ez Izraelnek a jelképe a fügefa. A szőlőtő is és a fügefa is gyakran visszatérő jelkép, és ha Izrael jelképétnek tekintjük a fügefát, akkor már is elkezdhetjük érteni, hogy a dolgok mögött itt az történt, tehát a történet azt jelképezi, hogy Jézus itt Izraelt, mint választott nemzetséget megszüntette. Tehát a kiválasztottságát Izraelnek megszüntette. Honnan tudhatjuk ezt pontosabban, hogy ez volt, ez történt? A történetnek az időzítéséből ismerhetjük meg ezt leginkább. Tudnélik innen, amikor bementek Jeruzsálembe, akkor a templomban Jézus elmondott három példázatot, többet is elmondott, de három hangsúlyos példázatot mondott el. Az egyik az a két fiú példázata volt. Máté evangélium a 31. fejezete örökíti ezt meg, amikor az apa szól a fiúknak, hogy jöjjenek munkálkodni a szőlőbe. Az egyik fiú azt mondja, hogy nem megyek, aztán elment, a másik pedig azt mondja, hogy nem elmegyek, de mégsem ment el. Ezt a példázatot Jézus így fejezte be, olvasom, ez a Máté evangélium a 21. fejezet 31. versének a től, második felétől olvasom. A vámszedők és a paráznanők megelőznek titeket az Isten országában, mert eljött hozzátok János az igazság útján, és nem hittetek néki. A vámszedők és a paráznanők pedig hittek néki. Ti pedig, akik ezt láttátok, azután sem tértetek meg, hogy hittetek volna néki. Ezek kemény szavak. Farizeusoknak szóltak, és látszik, hogy itt egy befejezett dologról beszél Jézus. Valami megtörtént, amiből a farizeusok nem tanultak, kimaradtak belőle, nem hittek, nem jutottak el a hitre. Ezután elmondta nekik a gonosz szőlőmunkások példázatát, talán azt is ismerjük, nem mondom el részletesen, ahol ugye a gazda felfogad munkásokat, hogy a gyümölcsöt időben beszolgáltassák neki, és eltávozik. Ezután több küldöttet is küld a munkásokhoz, de mindegyiket elkergetik, megverik, sőt, végén a saját fiát küldi el, akit meg is ölnek. És felteszi Jézus a kérdést a farizeusoknak, hogy mit fog tenni a gazda ezekkel a munkásokkal. És a farizeusok maguk válaszolnak rá, hogy mint gonoszokat elveszíti őket, és a gyümölcsöt, vagy a szőlőt, az pedig más munkásoknak adja ki, akik befizetik annak bérét időben. És Jézus ezután mondja ki azt a nevezetes mondatot, amit talán sokan nem tudnak, de itt fogalmazza meg Jézus pontosan azt, hogy a zsidók kiválasztottsága mostantól kezdve megszűnt. Tudnilik ezt mondja a Máté evangélium a 21. fejezet 43. versében, annak okáért mondom néktek, hogy elvétetik tőletek az Istennek országa, és oly népnek adatik, amely megtermi annak gyümölcsét. Tehát elhangzik a második példázat is, a második kijelentés is, ami szintén egy befejezett dolog, egy ítélethirdetés tulajdonképpen a zsidók kiválasztottsága felett. És ezek után még elmondja a királyi mennyegző történetét, amit talán szintén ismerünk, azt sem mondom el részletesen, ami arról szól, hogy akiket a király meghívott, azok elutasították őt, ezek után hívott másokat, akiket eleve először nem akart hívni, az utcáról a szegényeket, a csonkabonkákat, és azok jöttek el végül a mennyegzőre. És amikor a mennyegző történetét is elmondta, akkor a végén elmondta a feddő beszédeit. Valószínűleg ezt is tudjuk mindnyájan, amikor Jézus megfedte a farizeusokat. Ilyen kemény feddést nem hallunk a Bibliába. Tehát nem csak azt mondta el nekik, hogy meszelt sírok, és hogy viperák fajzatai, hanem azt is elmondta, hogy az ártatlanok vére, Ábel vérétől kezdve mind a ti fejeteken van. Tehát ezzel azonosította őket azokkal, akik Istenhez közel álltak, akik ismerték az Istent, nagy kiváltságuk volt, hogy megismerjék az ő igéit és az ő kegyelmét, de végül elfordultak tőle és szembefordultak mindazzal, amit az Isten képvisel, és egy eltorzított vallásossággal tulajdonképpen Istennek ellenségei váltak. Bár hitték, vallották, nem azt mondom, hogy hitték, hanem magukat Isten népének tartották és annak vallották, de nem azt képviselték, amit kellett volna, és ezáltal meghamisították mindazt. Nagyobb kárt tettek, mint azok, akik nem hittek, akik Istentől távol voltak. És azt mondta, hogy az ártatlanok vére mind a ti fejeteken van. Ha belegondolunk, hogy mindezeket egy nap alatt a templomba mondta el Jézus, mindegyik példázat külön elég arra, hogy megértsük, hogy itt Jézus egy ítéletet hozott. Itt befejezte, itt lezárta a zsidó kiválasztottságát. És ennek a napnak a reggelén történt meg a fügelfa kiszárítása. Akkor már kezdhetjük érteni, hogy a fügefa kiszárítása ennek az egész napnak az üzenetének volt egy jelképes megjelenítése. De tovább megyek, még kerekebb lesz a történetünk, és még jobban megértjük, hogyha megnézzük Jézusnak egy korábbi példázatát, ami ennek a történetnek egy előzményeként mondható el. Ez pedig a Lukács evangéliuma 13. fejezetében hangzik el. Felolvasom az igét a Lukács evangélium a 13. fejezet első versétől a 9. verséig. Azért érdekes, itt az előzményeket is fel fogom olvasni, mert az előzményeknek is jelentőségük van a példázat megértése szempontjából. Jöttek pedig ugyanazon időben némelyek, kik néki hírt mondtak a galileabeliek felől, kiknek vérét Pilátus az ő áldozatukkal elegyítette. És felelvén Jézus mondta nékik, gondoljátok-e, hogy ezek a galileabeliek bűnösebbek voltak valamennyi galileabelinél, mivel hogy ezeket szenvedték? Nem, mondom néktek, sőt inkább, ha meg nem tértek mindnyájan, hasonlóképpen elvesztek. Vagy az a 18, akire rászakadt a torony Siloámban és megölte őket, gondoljátok-e, hogy bűnösebb volt minden más Jeruzsálemben lakó embernél? Nem, mondom néktek, sőt inkább, ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek. És ezt a példázatot mondta. Volt egy embernek egy fügefája szőlőjébe ültetve, és elment, hogy azon gyümölcsöt keressen, és nem talált. És mondta a vincellérnek, ímé, 3 esztendeje járok gyümölcsöt keresni a fügefán, és nem találok. Vágd ki azt, miért foglalja a földet is hiába? Az pedig felelvén mondta néki, uram, hagyj békét néki még ez esztendőben, míg körös körül megkapálom és megtrágyázom. És ha gyümölcsöt terem, jó, ha pedig nem, azután vágd ki azt. Ez is egy jelképes történet, és azonosíthatjuk is a jelképeket. A tulajdonos az atya, a kert tulajdonosa, a vincellér pedig Jézus, aki gondoskodik a kertről. A fügefa a szőlőben pedig, és itt fel is tehetjük a kérdést, hogy itt kit jelképez. Már tudjuk, hogy a fügefa az visszatérő jelkép a Bibliában, a zsidó nép jelképe, de az előzményekből azt láthatjuk, hogy nem csak a zsidó népet jelképezi, hanem az egyes embereket is. Honnan tudhatjuk? Ugye Jézus a példázat előtt az történt, hogy jöttek némelyek, akik elmesélték azt a történetet, hogy Pilátus a templomban leületett zsidókat. Úgy mondja az ige, hogy kiknek a vérét a Pilátus az ő áldozatukkal elegyítette, hát ez egy ilyen költői megfogalmazás. Azt jelenti, hogy áldozat közben zsidókat öltek meg a templomba. Ilyenre nem nagyon volt példa addig. Tehát ez Pilátusnak a kegyetlenségére egy példatörténet, hogy még általában az elnyomó uralkodók is tiszteletbe tartották a zsidók vallási szokásait, és a templom, amit ők szent területnek tartottak, oda nem mentek be. Pilátus bement, és ott vérengzés is hajtott végre. Aztán elmesélte Jézus azt is, hogy Siloámban történt egy olyan, hogy egy torony leszakadt, és 18 ember meghalt. És sokan úgy gondolták, akkoriban az volt Jeruzsálemben, a zsidók között az volt a hiedelem, hogy ha valakivel ilyen szörnyűség történik, az nyilván azért történik, mert bűnös. Mert távol van az Istentől, bűnt követett el, és az Isten megengedte, hogy ezzel a megtörténje, mint egy büntetésül engedte meg, És amikor a tanítványok elmesélték ezeket a történeteket Jézusnak, akkor az ő beszédjükben volt egyfajta felfúvalkodottság, egyfajta büszkeség, hogy lám-lám, mi jó helyen vagyunk, mi itt vagyunk a Mesterrel, mi közel vagyunk az Istenhez, velünk ez nem történhet meg. Hát ők, akik ugye távol vannak tőle, velük ilyen szörnyűségek történnek. És Jézus ezért figyelmeztette őket, hogy nehogy azt gondoljátok, hogy azok bűnösebbek voltak valamennyi Galileabelinél. Nem mondom néktek, sőt, inkább, ha meg nem tértek mindnyájan, hasonlóképpen elvesztek. Tehát itt Jézus egyenként figyelmeztetett mindenkit, hogy egyenként, egyénenként szükséges a megtérésetek. És ne gondoljátok, hogy ti most jó helyen vagytok azért, mert itt vagytok a Mester lábainál. Mert ti most valaminek a része vagytok, közel vagytok az Istenhez, de a lelketekben nem biztos, hogy megtértetek. És ti magatok sem tudjátok, hogy ez megtörtént-e. És itt egy kicsit esetleg a magunk életére is gondolhatunk, hogy vajon mi hogy gondoljuk a mi életünket, a mi tanítványságunkat. Mi közel érezzük magunkat Istenhez, jó helyen gondoljuk magunkat, és vajon megtörtént-e az az igazi megtérés? Vagy nem történt meg, mert ha meg nem tértek mindnyájan, hasonlóképpen elvesztek. És itt nem a halálukra gondolt Jézus, mert Jézus tudta, hogy a halál az egy alvás, hanem itt akik nem tértek meg, és az Isten őket nem fogadta el, és nem Istenben aludtak el, azok elvesznek, amikor eljön az ő elszólításuknak az ideje, mert utána már nincs lehetőségük megtérni. A példázat, a szőlőbe ültetett fügefa példázatának van egy különleges sajátossága. Nem tudom, felfigyeltünk-e erre. Mégpedig az, hogy nem ér véget. Azt mondja Vincellérnek, a Vincellér a gazdának, hogy Uram, hagyj békét néki még ez esztendőben, míg körös körül megkapálom és megtrágyázom, és ha gyümölcsöt terem, jó, ha pedig nem, azután vágd ki azt. És itt véget ér a példázat, és Jézus nem mondja tovább. Nem mondja el, hogy mi lett a vége, nem mondja el, hogy mi történt jövőre, a következő évre. Megmaradt-e a fügefa, vagy nem maradt meg. Innen tudhatjuk azt, hogy Jézus még tartogatott valamit. Tehát a példázatnak a mondani valóját megértették a tanítványok, de nem tudták, hogy hová fog ez kifutni. Most gondolhatjuk, hogy mindenkinek nyilván a saját életében. De ezért tudjuk azt, és ezért gondoljuk azt, hogy összefügg az elátkozott fügefa példázatával. Mert ott Jézus minden előzmény nélkül, mivel nem talált rajta gyümölcsöt, azonnal elátkozta a fügefát. És ha a kettőt nem tennénk össze, akkor hiányérzetünk lenne, és egy csomó kérdés merülne fel bennünk. Hát Jézus miért nem várt még azzal a fügefával? Miért nem adott neki egy kis türelmet? Miért nem várta meg a gyümölcsérés idejét? Sok kérdés merülhet fel bennünk, de ha a két példázatot együtt kezeljük, akkor látjuk, hogy ennek volt előzménye. Jézus már sokat tett azért a fügefáért, már ki kellett volna vágnia korábban, de még adott neki egy évet, még adott időt, még megtrágyázta, még megkapálta. De sajnos eljött a vége a történetnek, eltelt még az az egy év is, és nem volt gyümölcs a fügefán továbbra sem. És így lesz a példázat kerek, és így érthetjük meg, hogy itt a zsidó nemzetnek, mint kiválasztott népnek az elvettetése történt meg. És tudjuk, hogy ez aztán milyen formában történt meg, azt is tudjuk, hogy milyen szörnyű volt a zsidó háború, ahol valóban, ha valakinek lehetősége van elolvasni Josephus Fláviusnak a Zsidó háború című könyvét, akkor ha bírja idegekkel vagy gyomorral, akkor ott betekintést nyerhet abba, hogy milyen az a hely, amit az Isten lelke elhagyott, és hogy pusztul el, és milyen szörnyű körülmények között. De hogy ne csak erről a szomorú oldaláról beszéljünk, vonjuk le a tanulságot ebből a példázatból, mert igazából a példázat az tanít bennünket, és vigasztal, és kiutat, reménységet mutat mindnyájunk számára. Mit érthetünk meg ebből a példázatból, a fügefa történetéből, arra vonatkozóan, hogy mi a mi üdvösségünknek a titka, a kulcsa, mi a mi megmentésünknek, megmenekülésünknek, az örök sorsunknak a kulcsa. Ugye az ember mindenkiben megvan az a meggyőződés, vagy az a gondolat, hogy most én Isten közelében vagyok, nem vagyok Isten közelében, kérdőjelek vannak sokszor bennünk, hogy vajon Isten elfogad-e bennünket. Van, amikor úgy érezzük, hogy a hitünk elég erős ahhoz, a tanítványságunk, a megtérésünk megfelelő, máskor úgy érezzünk, hogy azért bajok vannak velünk, és az emberben nem mindig van pontos és határozott üdvbizonyosság. És még abban sem vagyunk biztosak, hogy helyese, hogyha van valakinek üdvbizonyossága, vagy nincs. Azt mondják egyesek, hogy ez elbizakodottság, azt gondolni, hogy engem az Isten üdvözít. Más azt mondja, hogy szükséges, hogy legyen, mert ha nincs, akkor mi ad nekünk erőt a mindennapokban? Mibe bízunk? Amikor nehézségeink vannak az életben, akkor mibe fogunk kapaszkodni, ha nem tudjuk még azt sem, hogy az Isten velünk van-e, vagy nincs. Azért jó, hogyha a Bibliát gondolkodva olvassuk, mert ezekre a válaszokat megtaláljuk. A fügefa története nem csak a zsidó nép kiválasztottságának a megszüntetéséről szól. A fügefa története megtanít bennünket arra, hogy mit néz Isten a mi életünkben, és mi az, amire szükség van ahhoz, hogy mi valóban majd ővele élhessünk az ő országában. És nagyon egyszerű a történet, nagyon egyszerű eszközökkel írja le az Úr, illetve az ihletett szöveg, a gyümölcstermés. Egy dolgot néz Isten akár egy nemzet életében, akár az ő népe életében, akár az egy származáson alapuló nép, akár hit alapján kihívott nép, mint ami az új szövetségi egyház fogalma, akár a mi egyéni életünk. Eljön az az idő, amikor megvizsgálja azt, hogy van-e rajta gyümölcs, vagy nincs rajta gyümölcs. És tegyük is fel a kérdést, hogy mi ez a gyümölcs? Milyen gyümölcsöket néz az Úr a mi életünkben? Miket keres? Ugye, hogyha gyümölcsökről beszélünk, akkor valószínűleg sokatoknak eszébe jut a Galata levél 5. fejezetének a 22. versében megfogalmazott lélek gyümölcsei. A szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Jó sok van belőlük, és szoktunk is gondolkodni azon, hogy vajon az én életemben ezek közül mennyi van meg. Hol állok én? És az ember számolja, hogy hát itt annyi van, hogy két kezemen alig tudom megszámolni, hát ebből 1, 2, 3 esetleg néha megvan, de az is úgy, hogy hát ha erőltetem, akkor megvan, de nem mindig sikerül az sem. Tehát ha belegöndölünk csak az örömre, vagy a békességre, vagy a béketűrésre, hogy azzal hogy állunk, mindenki, ha magában néz, akkor érzi, hogy azért nehézségeink vannak ezekkel sokszor, de a többit nem is említem. És hát reménykedünk abban, hogy ha jó Isten segítségül hívjuk, akkor azért ő segít ezeket beérlelni bennünk, mert azért valahol sejtjük a lelkünk mélyén, hogy ezekre szükségünk van. Enélkül az Isten országában nem lehet boldogan élni. Egyáltalán vajon az Isten elfogadja-e, hogy mi ott legyünk, ha ezek a mi életünkben nem érlelődtek be? És az ember számolgatja ezeket, nézegeti, latolgatja, és kétségbe esik. Mert nemhogy egyre több lenne ezekből, hanem úgy látjuk sokszor, hogy mintha még csökkenne is a számuk. Még az is elfogyott, ami eddig volt. Eddig tudtam szeretettel viszonyulni másokhoz, most már az is egyre nehezebb. Mert nehezebb az élet, nehezebbek a körülmények. Én arra jöttem rá, hogy, ja, és még azt is hozzáteszem, hogy ráadásul a lélek gyümölcsei, amit ugye jellemfejlődésnek is, jellemvonásoknak is nevezünk, a jellemvonások azok nem kierőltetett vonások, nem kierőltetett tulajdonságok. Érezzük azt, hogy amikor valaki megerőlteti magát, hogy egy gesztust tegyen, akkor az nem az igazi, ugye? Tehát az az igazi jellemvonás, amikor valaki mindig azt teszi, és nem erőlködik. És itt az is benne van, hogy nem elég, hogyha mi saját erőnkből megpróbáljuk, úgyse fog sikerülni. Tehát ha saját erőnkből próbáljuk, akkor már valószínűleg rájöttünk, hogy az nem megy. Hanem valamit az Isten tud tenni, ami minket megváltoztat. Valaminek történni kell, ami minket megváltoztat, hogy ezek ott legyenek. És valóban úgy tudjuk ezeket tenni, ahogy a juhok és kecskék példázatába olvashatjuk, hogy azt mondják a jobb felől és a bal felől állók, illetve hát azok, akiket végül az Úr befogad az ő országába, hogy mikor tettük ezeket. Nem emlékszünk arra, hogy mikor tettük ezeket. Mi csak éltük az életünket, ugyanúgy, mint más ember. Mikor cselekedtük ezeket a jó dolgokat, amiket mondtál, hogy éheztél és enned adtunk, és nem emlékeznek rá. És ilyenek az igazi ellenvonások, hogy az ember úgy cselekszi, hogy észre sem veszi. Tehát ilyen magas a mérce. És ezeket nézi az Úr a mi életünkbe. És hogy fogunk mi ide eljutni? És én arra jöttem rá, hogy nem jó az, hogyha mi méregetjük ezeket a mi életünkbe, mert nem erről az oldalról fogjuk ezeket megszerezni, hogy majd sorba vesszük őket, és mindegy leltárt kipipáljuk, hogy meddig jutottam el. Hanem a gyümölcstermés az valójában egy életelv. Az egy életelv, ami a mi legbelsőbb és a legmélyebb indítékainkra mutat rá. A gyümölcstermés azért nagyon jó jelkép, mert ezt az életelvet is nagyon jól meg lehet érteni belőle. A gyümölcsfát az Úr azért adta, hogy az embereknek felüdülést adjon a gyümölcsök által. A gyümölcsfa az a gyümölcsfa tulajdonosáért van. Ugye a kert gazdája is azért tartotta meg a gyümölcsfát, azért akarta megtartani, mert remélte, hogy majd füge lesz rajta. Tehát, hogy hasznot hozzon neki, hogy segítsen rajta. Ha nem hoz neki hasznot, nem segít semmit, akkor a gyümölcsfa csak önmagáért van. Még esetleg el lehet benne gyönyörködni, mert egy szép fa a kertbe. De ha gyümölcs nincs rajta, akkor egy idő után már azt mondja az ember, hogy akkor miért tartogassam meg, miért foglalja itt a helyet. Így van a mi életünkkel is, és így van ezzel az elvel is a mi életünkben. Hogyha mi olyan életet tudunk élni, hogy ez hasznára van a teremtett világnak, hasznára van Istennek, a gazdának, tud ebből a gyümölcsből ő valamit a maga céljaira, a maga isteni céljaira használni, és tud más emberek áldására segíteni. Ezek a gyümölcsök más embereknek az áldását tudják okozni, akkor van értelme a mi életünknek. Ha ilyenek nincsenek, akkor nincs értelme az életünknek. És talán így érthetjük meg ezt az életelvet, hogy vagy magunknak élünk, vagy másoknak élünk. És itt még tovább mennék, mert talán ez a fajta másokért élés gondolata az nem ismeretlen a keresztények között. Szeretni, a szeretet, ugye a szeretet elve az eleve arról szól, hogy másokra figyelek, mások szükségleteire figyelek. És azért élek, hogy másoknak áldására legyek. De itt sem mindegy az, hogy én hogy gyakorlom ezt. Hogy élek mások áldására. Úgy szeretek-e másokat, hogy azt teszem velük, amit én jónak gondolok, amit én éppen adni szeretnék nekik. Van egy ismerősünk, ahol az anyukának a kisgyereke, aki még óvodáskorú vagy kisiskoláskorú, egy papírra egy szép nagy halálfejet rajzolt, és odaadta az anyukájának ajándékba. Hát ő ezt szerette, neki ez volt az érdekesség, és gondolta, hogy az anyukája is örülni fog neki. És az anyukája örült neki, mert azt mondta, hogy hát a gyerek ezt szívből adta. De érezzük, hogy mondjuk egy felnőtt embertől már nem örülnénk annyira, hogyha mondjuk egy, most nem akarok példát mondani, tehát olyan valamit ajándékozunk valakinek, amire nyilvánvalóan neki nincs szüksége, de hát nekem nagyon tetszik, és ugye az apuka, aki megveszi a digitális fényképezőgépet a feleségének, aztán úgyis ő fogja használni. Van ennek egy magasabb foka, amikor úgy élünk másokért, ahogy látjuk, vagy ahogy megfogalmazzák felénk, hogy mire van valakinek szüksége. Nagyon sok ember megnyugtatja a lelkiismeretét azzal, hogy hát én tényleg kiszolgálom a körülöttem levőket, én úgy élek, mint egy szolga, és nem magamért élek, és magamat háttérbe szorítom, és másokért élek, és ez már valóban jobb, mint az első eset, de tegyük fel a kérdést, hogy vajon valóban annak az embernek az örök érdekeit szolgálja-e az, amit én esetleg érte megteszek. Mert sokszor nem csak szolgálunk másokat, hanem sokszor csak kiszolgálunk másokat. És a kettő nem ugyanaz. Jézus minket szolgál. Azt mondta a tanítványoknak is, hogy én a ti mesteretek vagyok, de én köztetek szolga vagyok, mert én benneteket szolgállak. Jézusról azt mondta valaki, hogy úgy élt, hogy mindig éberen figyelte mások valódi szükségleteit. És mi a mások valódi szükséglete? Az a mások valódi szükséglete, ami az ő örök sorsukra van hatással. Ami az ő örök sorsukat szolgálja. És ez lehet, hogy pont nem az, amire ők vágynak. És lehet, hogy Jézus is nem mindig úgy szolgál bennünket, ahogy azt mi szeretnénk. És nem mindig azt adja, amire mi vágyunk. Viszont azt adja, ami a mi örök sorsunk szempontjából fontos. Lehet, hogy sokszor ez próba és feddés. Ő így szolgál bennünket. És az a kérdés, hogy mi tudunk-e így szolgálni másokat? Tudunk-e úgy élni, hogy félelem nélkül azt tegyük, ami az Istentől kapott ismereteink alapján a meggyőződésünk, hogy az a jó? Tudunk-e bátran cselekedni másokért, akkor is, hogyha mások esetleg ezzel nem értenek egyet, vagy ellenünk fordulnak, és szembe fordulnak velünk. Ha valaki így szolgál másokat, és így szolgálja az Istent, akkor fog igazi gyümölcsöket teremni. Mert ez az életelv, ha a mi életünknek is az alapja lesz, és így élünk, és magunkról megfeledkezve tesszük ezeket, és nem magunkkal foglalkozunk, és nem úgy tesszük a jót, hogy közben magunkról is állandóan gondoskodni akarunk, akkor úgy fogja megteremni ezeket a Galácia, a Galata 22-nek a gyümölcseit, hogy észre se fogjuk venni. Észre se fogjuk venni, és ott lesznek ezek a gyümölcsök. És az Úr ezt nézi. Ezt nézi, hogy te a szíved szerint mit akarsz tenni. Te azt, amiről meggyőződtél, hogy helyes. Te tudod úgy szeretni a többieket, hogy az örök sorsuk szempontjából jó legyen az? Vagy csak úgy szereted, hogy meglegyen a békesség, hogy valójában magadért szereted őket? Nagy különbség. Talán egy kicsit így érthetjük, hogy az Úr mit néz bennünk, és mit keres bennünk. Mi a fontos és lényeges dolog? Azt mondja Ellen White, hogy Jézus életében egy rövid idézetet felolvasok. A figyelmeztetés minden időre szól. Krisztus megátkozta a fát, melyet saját hatalmával teremtett. Álljon ez figyelmeztetésként minden egyház és minden keresztény előtt. Senki sem éli Isten törvényét, ha nem szolgál másoknak. Sokan nem élik Krisztus irgalmas, önzetlen életét. Egyesek, akik kiváló keresztényeknek hiszik magukat, nem értik, mit jelent Isten szolgálni. Úgy terveznek és tanulnak, ahogy nekik jól esik. Minden cselekedetükben önmagukat tartják szem előtt. Az idő csak annyiban értékes számukra, amennyiben önmaguknak gyűjthetnek. Az élet minden dolgában ezt a célt követik. Nem másoknak, hanem maguknak szolgálnak. Isten úgy teremtette őket, hogy olyan világban éljenek, ahol önzetlen szolgálatot kell teljesíteni. Úgy tervezte, hogy embertársaiknak minden lehetséges módon segítsenek. Az én azonban olyan óriási, hogy minden mást eltakar. Ezért nincsenek kapcsolatban az emberiséggel, akik így módon élnek, hasonlóak a fügefához, mely nagyra tartotta magát, de gyümölcse nem volt. Tegyük fel a kérdést, hogy hallatszik, amit mondok? Nagy a zaj kintről. Hallatszik. Vajon Jézus miért olyankor keres egy gyümölcsöt, amikor még nem volt fügeérésnek ideje? Mert azt még megértjük, hogyha a fügeérés ideje van, és Jézus nem talál gyümölcsöt, és azt mondja, hogy hát nincs gyümölcs, akkor elátkozom a fügefát. De itt még nem is volt fügeérésnek ideje. Nem volt ez túl kegyetlen és túl elhamarkodott döntés Jézus részéről? Nem lehetett volna még várni? Ugye a példázat előzményéből tudjuk, hogy már nagyon régóta várt erre Jézus. És már eljött ez az idő. Na de még azért mégiscsak tavasz volt. És hát megvárhatta volna a nyarat. Hát most miért a fügeérés előtt? Ugye azt mondja az ige, hogy megpillantott a távolban egy leveles fügefát. A többi fügefán nem voltak levelek, egy fügefán voltak levelek. És attól emelkedett ki, attól volt különleges az a fügefa, hogy ezen voltak levelek, a többieken még nem voltak. És tudhatjuk azt is, most van éppen fügeérés ideje itt Magyarországon, és egyre több fügefa, ugye a melegedő éghajlatnak köszönhetően, most már gyümölcsöt ad, és örülhetünk ennek is, hogy amikor a fügefa levelei megjelennek, akkor már a gyümölcs kezdemények is rajta vannak. Sőt, a gyümölcs kezdemények előbb bújnak ki, mint a levelek. Tehát egy leveles fán, ha nincs gyümölcs kezdemény, akkor azon nem is lesz gyümölcs. Tehát azt is tudjuk ráadásul, hogy a fügefa, az a magyarországi fügefák azok két generációsak, tehát a gyümölcsérés elkezdődik, és az első generáció az július-augusztusban érik, pont most van az első generációnak az érése. De ott vannak a pici kezdemények, és nem az történik, hogy mostantól kezdve folyamatosan érnek a fügék, hanem az első generáció leérik, lehull, vagy leszedik, és a következő az tovább érik, és október környékére érik be, és akkor egyszerre az egész. Tehát két időszakban érnek. Palesztinában van olyan fügefa, ami háromszor érik. Állítólag úgy van, hogy van egy rész a fügének, ami áttelel, és tavasszal lehető. Én nem ismerem annyira, utána lehet járni esetleg, vagy aki arra jár, az megkérdezheti. Lényeg az, hogy Jézus láthatott volna gyümölcsöt a fán egyrészt, de én az írásból azt értettem meg, hogy én legalábbis ez az én véleményem, tehát itt most el is térhet az írás értelmezése másokétól, hogy Jézus mindenképpen várt ettől a fügefától gyümölcsöt, akkor is, ha valóban mondjuk nem három generációs, hanem két generációs fa volt ugye az előbbi szóhasználattal élve, tehát hogyha semmiképpen nem lehetett volna még rajta ehető füge, ő ettől a fától akkor is várta a gyümölcsöt. Azt mondja, hogy megéhezett Jézus, és gyümölcsöt akart erről a fáról enni, ami leveles volt, szembe a többivel, ami nem volt leveles. És hogyha a jelképes részét nézzük, hogy Jézus miért várta ezt el tőlük, akkor egy nagy talány volt ez számomra sokáig, hogy miért volt ennyire szigorú és ennyire kérlelhetetlen ezzel a fügefával. A Máté evangéliuma 5. fejezetében, hogyha elolvassuk a hegyi beszédet, akkor ott egy olyan igerészt olvashatunk, ahol ezt fel is olvasom a 44. verstől. Én pedig azt mondom néktek, szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. Hogy legyetek a ti mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek? Avagy a vámszedők is nem ugyanazt cselekszik-e? És ha csak a ti atyátok fiait köszöntitek, mit cselekeztek másoknál többet? Nem, de a vámszedők is nem azonképpen cselekesznek-e? Legyetek azért ti tökéletesek, amint a mi ti mennyei atyátok tökéletes. Kedves gyülekezet, Jézus tőlünk, akik ismerjük az ő beszédét, és akik az ő kenyerével éltünk, nem annyit vár el, mint a világ többi embereitől. Nem azt várja el tőlünk, amit a világtól. Azt mondja Jézus, hogy mit cselekeztek másoknál többet. Ha ugyanazt teszitek, mint a többiek, akkor semmivel sem vagytok jobb, mint a világ. Pedig szeretetet és odaadást látunk a világban is. Önzetlen szolgálatot is látunk, sőt, sokszor többet, mint a keresztények között. És azt mondja Jézus, hogy ez nem elég. Nem, de a vámszedők is nem azonképpen cselekesznek-e? Jézus többet vár el tőlünk, és többet várt el a zsidó nemzettől is. Mert a zsidó nemzet kérkedni tudott a kiválasztottságával. A zöld levelekkel kérkedett, hogy neki több van, mint másoknak. Ebben a példázatban nem az a csoda, hogy Jézus gyümölcsöt várt a fáról gyümölcsérés előtt, hanem az a csoda, hogy volt egy fa, amelyiken voltak levelek, és a többieken nem volt. Honnan volt azon a fán levél? Nem kellett volna, hogy ott legyen. A zsidó nemzet kérkedett a kiválasztottságával. A zsidók kérkedtek a kiválasztottságukkal, a farizeusok. Mi is tudunk kérkedni a mi kiválasztottságunkkal. De az a kérdés, hogy többek vagyunk-e, mint mások? Gyümölcsérés idején tudunk csak gyümölcsöt teremni? Vagy még akkor sem? Nekünk nem csak akkor kell gyümölcsöt teremni. Nekünk akkor kell gyümölcsöt teremni, amikor világ nem terem gyümölcsöt. Olyan esetekben kell nekünk keresztényként viselkednünk, amikor ember nem tud úgy viselkedni. Nem csak azt tehetjük meg, amit a vámszedők tesznek. Nekünk szeretnünk kell az ellenségeinket, áldanunk azok, akik minket átkoznak. Mert mit cselekeztek másoknál többet? Ezért várt Jézus fügét a fügefán. És Jézus éhsége az is a jelképes történetnek része. Jézus éhes volt ezekre. Jézus éhes a mi jótéteményeinkre és a mi gyümölcseinkre is, és vár tőlünk. És talán az utolsó tanúság ebből a történetből az, hogy eljön mindennek a vége egyszer. Mi örülünk az Isten kegyelmének, és örülünk annak, hogy még itt lehetünk, és hogy ő a szeretetével hordoz bennünket, még ebben az összeomló világban is. És ez egy nagyon nagy kegyelem és szeretet valóban részéről, és nem adhatunk elég hálát neki, de hogyha eljön az ítélet ideje, és eljön mindennek a vége, akkor viszont megijedünk és megrendülünk. Biztos, hogy már találkoztunk olyan helyzettel, amikor akár ismerősök között rokonságban, amikor úgy tudatosult bennünk, hogy valakinek lejárt a kegyelem ideje. Valaki megbetegedett, meghalt, és azt éreztük, hogy vajon az ő élete hogy végződött, vajon az Isten őt majd az örök életre fogja feltámasztani, vagy sem. És az ember ilyenkor megrendül, hogy igen, mindennek, egyszer az én életemnek is ugyanígy vége lesz. És a történetből azt láthatjuk, hogy amikor eljön ez az idő, akkor bármennyire volt kegyelmes az Úr előtte, akkor az a vég az akkor is megrendítő és drámai lesz. És akkor megijedünk, és összerezzenünk, és talán még kétségbe is esünk. Tehát azt mondja az írás, hogy félelemmel és rettegéssel éljétek a ti üdvösségeteket. Nekünk így kell élnünk nap, mint nap, hogy örülhetünk a kegyelemnek, de nem tudjuk, hogy meddig tart. És utoljára még térjünk ki arra a kérdésre, hogy vajon miért nem mondta el Jézus ezt a tanítványoknak? Miért nem mondta el, hogy mi történt itt a fügefánál? És mi ennek a jelképes történetnek a mondani valója? Ezzel szemben viszont miért a hit fontosságára hívta fel a figyelmet? Hogy jön ide a hit? Itt történt egy ítélethirdetés tulajdonképpen. Ha valaki ugye éles füllel vagy gondolkodással szemlélte ezt a cselekedetet, és tanítványok, akik jelen voltak az aznapi eseményeknél is, és rájöhettek, hogy itt a zsidóknak, mint kiválasztott népnek az elvetetéséről van szó, akkor rájöhettek, hogy ez miről szólt. De mit tanulhatunk ebből a történetből a hit szempontjából? Mitől fog bennünk tudatosodni az, hogy a hittel elmondott kérést az Úr meghallgatja, és ha egy hegynek azt mondanánk, hogy ugorjon a tengerbe, és hinnénk, hogy azt megteszi, akkor azt meg is tenni az Úr. Mikor van, miért volt itt szükség ilyen hitre? És mit lehet ebből tanulni? Én arra jöttem rá, hogy a hit az azt nem lehet erőltetni. Hogyha nekünk van hitünk Istenben, meggyőződtünk arról, hogy ő létezik, és tudjuk, hogy ő valamit megtesz, megtehet, bármit megtehet, bármire hatalma van. Tudjuk, hogy szeret bennünket. És akkor jól megerőltetjük magunkat, hogy akkor higgyük azt, hogy amit kérünk, akkor azt ő meg is teheti. Ez még nem biztos, hogy igazi hit. Mitől lesz a hit igazi? Tehát a hittel mondott kérdés, mitől lesz igazán hittel mondott kérdés? Hogy lesz az a hit olyan erős, hogy az Isten erre válaszolhat? És ebből a szempontból nagyon érdekes a történet, mert kívülről nézve érthetetlen, hogy valaki kimond egy átkot egy fára, és az a fa elszárad. Megpróbálhatjuk, bármelyik gyümölcsfára nem fog elszáradni. De itt megtörtént, hogy elszárad. Miért tudott Jézus úgy hinni abban, hogy ezt az atya el fogja szárítani, hogy az valóban elszáradt? Azért nagyon jó ez a történet erre, mert hogyha ebben a tág környezetben megvizsgáltuk ezt a történetet, ugye volt egy előzménye, a szőlőben ültetett fügefa, aminek nem volt vége. Tehát az a példázat még kívánt egy véget, egy befejezést. Ha ez nem lett volna ez a fügefa történet, a fügefa kiszárítása, akkor okkal megkérdezhettük volna, hogy Jézus itt miért nem fejezte be ezt a példázatot. Aztán utána tudjuk, hogy mi történt a templomba, hogy elmondta Jézus a példázatokat, hogy a zsidó kiválasztottsága megszűnt. Ez az egész kezdettől, elejétől végéig tartó jelképes cselekedeteknek a mondani valója nem lett volna teljes, és nem lett volna befejezett, hogyha Jézus itt a fügefa kiszárítását nem tette volna meg. Hiányzott volna ez az elem. Lett volna egy befejezetlen példázat, és utána a zsidók elvettetése megtörtént volna, és ahhoz, hogy ez egész mondani valójában kerek legyen, és kidomborodjon belőle az, hogy Jézus itt mit akart elmondani, ahhoz kellett ez a közjáték. Ettől szegényebb lett volna az egésznek a mondani valója. És Jézus erre akarta felhívni a figyelmet, hogy itt egy nagyon fontos tanítás hangzik el. Egy nagyon fontos tanítás sorozatnak egy epizódjánál tartunk. Ha most itt az atya nem szárítja ki a fügefát az én kérésemre, miután nem találtam rajta gyümölcsöt, és én megátkoztam ezt a fát, akkor az egész értelmetlenné válik, az egésznek nem lesz súlya, nem lesz mondani valója, és maga a példázat mondani valója kárt szenved. Kárt szenved, és nem lesz olyan átütő ereje, mint amilyen lehetne, ha itt most a fügefa nem szárad ki. Nem tudom, értjük-e, hogy mire gondolok. Ebből a fügefa történetéből, a gyümölcstermésből, az ítéletből, tehát a gyümölcsök hiánya miatt bekövetkező ítéletből, ami mint közösség, mint gyülekezet, mint egyéni életünketre vonatkozik, rengeteget tanulhatunk. És Jézus ezáltal akarta ezt a tanítást megkoronázni, hogy ezt a fügefa kiszárítását megtette. És ezért hitt abban, hogy az atya ezt meg fogja adni neki. Mert ha ezt nem adta volna meg neki, akkor érezte Jézus, hogy az atya dicsősége szenvedett volna kárt. Az a hallatlan tanítás, ami ebben benne van, ez kárt szenvedett volna, ez kevesebb lenne ezáltal. És megtanulhatjuk mi is belőle azt, hogy amikor valamit az Istenért teszünk, és tudjuk, hogyha itt most ma délelőtt a szombatiskolán is erről volt szó, hogy miért kérte Dániel Nabukodonozortól az időt, hogy az álmot megfejtse. Mert azt is mondhatta volna, hogy hát itt vége, hát most mindenkit ki fognak végezni, az összes bölcset, mi is meghalunk, hát könyörögjünk az életünkért, ha az Úr megkegyelmez, ha nem, nem. Azért kérte Dániel az időt, mert tudta, hogy az Isten nem szenvedhet kárt. Az Isten ügye és az Isten tanítása nem szenvedhet kárt. Az Isten dicsősége meg kell maradjon. És hogy ha itt valaki nem tudja megmondani azt, hogy mi volt ez a szoborlátomás, akkor itt az egész Babilon előtt maga Isten fog szégyenbe kerülni, mert nem volt, aki ezt megmondja, és nem volt, aki ezt kinyilatkoztassa. Hát nincs Isten, aki ezt ki tudja mondani. Tehát itt is érezhetjük, hogy az Isten dicsőségéért hitt benne Jézus. És Dániel is ezért hitt benne. És hogyha ilyen helyzetbe kerülünk az életünkben, akkor nekünk is kell, hogy bátorságunk legyen hittel kéréseket kimondani az Istennek. Azért tanította Jézus egy helyen azt, hogy még nem kértetek semmit, kérjetek az én nevemben az atyától. Megfette a tanítványokat, hogy mindez ideig nem kértetek. Olyan furcsa, hát mi minden nap kérünk, nem? Nincsen olyan imánk, hogy valamit ne kérnénk az Istentől. De azt mondja Jézus, hogy nem, igazi kéréseket, ami az Isten dicsőségét szolgálja. Nagyon keveset kértek. És azt viszont kérhetitek hittel. Tudunk olyan kérést kérni, ami önző kérés? Hittel? Igazi hit az? Amikor én tudom azt, hogy én most mondjuk kérem az Úrtól azt, hogy nekem mondjuk legyen egy jobb munkahelyem, nagyobb házam, amit mi egyébként amivel önmagában még nincs is baj, mert az ember ugye szeretne egyről a kettőre jutni, ezt megítélni nem tehetjük, de ott van bennünk, hogy vajon az Isten is ezt akarja? Vajon ez az ő dicsőségét szolgálja? Ha betegek vagyunk, vagy ha hozzátartozunk beteg, kérjük a gyógyulást, de nincs ott néha bennünk, hogy vajon az Isten dicsőségét ezt szolgálja? Vajon az az ember betegségében lehet, hogy az Isten nem tudja egy betegségben közelebb vinni a megtéréshez, mind egészségesen. Sokszor ott van bennünk, hogy igen, igen, jó lenne, de vajon az Isten mit akar? És már nem tudjuk olyan hittel kérni, mert nem tudjuk, hogy vajon ez most jó, vagy nem. Ha lelkiismeretesen gondolkodunk, akkor ezekkel a gondolatokkal is találkozunk. De vannak olyan kérések, amikor azt érezzük, hogy itt most ennek meg kell történni. Itt meg kell történni, mert ha nem, akkor maga az Isten dicsősége fog kárt szenvedni. Hát én ezeket a gondolatokat szerettem volna kiemelni ebből a példázatból. Láthatjuk, hogy egy egyszerű gyümölcsfának a példázata milyen sok tanúsággal szolgál, és mennyi mindent megérthet belőle az ember, és a saját életünkben is mennyi tanítást rejt, és milyen sok ilyen történet van elrejtve a Bibliában, amit Jézus azért hagyott így el, csöpögtetett el, hogy mi ott megálljunk és elgondolkodjunk, nem fejtette ki. Tanítványoknak sem fejtette ki. Tudta jól, hogy majd gondolkodni fognak, hogy mi volt ez. És ez a jó. Gondolkodjatok rajta, hogy ez miért volt így, mert ha ti gondolkodtok, akkor a Szentlélek titeket el tud vezetni arra, hogy felismerjetek nagy dolgokat. Jobb, ha ti jöttök rá, és örültök egy-egy kincsnek. Jobb, ha ti mástok mélyre az elásott kincs után, mint hogyha én a kezetekbe teszem. Erre adta nekünk az Úr a Szentírást, és azt kívánom, hogy még sok ilyen kincset lejjünk benne, és valóban az életünket átalakítsák ezek, hogy ne legyen az, hogy majd egyszer a mi fánknál is megáll az Úr, és azt mondja, hogy nem tarthatlak tovább. Én remélem, hogy mindannyiunk fája roskadozni fog a gyümölcsöktől. Adja a jó Isten, hogy ez így történjen. Amen.